Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, Stuber Andrea vagyok, köszöntöm a stúdióban két kollégámat, két kritikus vendéget, Nánai Istvánt és Markó Róbertet. Nem mondták most azt, hogy jó napot kívánok, ezt mindig megtesztelem. Igen,
Élelem,
ezen gondolkodtak, de valószínűleg már arra gondoltunk, amiről beszélni fogunk. Ez az Ítéletidő alcímű műsor, amiben egy nem régen bemutatott darab előadásáról fogunk beszélgetni, és hogy egymás között így rögtön tisztán lássunk, úgy szoktuk kezdeni az elején egy ilyen látványos gesztussal, hogy háromra így a hüvelykújjunk felfelé vagy lefelé mutatásával összegezzük a véleményünket erről a produkcióról, ami esetünkben a Kecskeméti Katona József Színház Bánkbán bemutatója lesz. Tehát kérem lőállásba a kezeket. 1, 2, 3. 2-1 az állás, maradjunk annyiban, hogy akkor megoszlanak majd a vélemények a produkcióról, amelyet a szeptemberben mutatott be a színház Bagó Bertalan rendezésében a Magyar Dráma napján, amiből az ember azt gondolhatná, hogy hát ez valami reprezentatív katona, Bánkbán bemutató a Katona József Színházban. Kérdés sem, hogy ez az-e vajon. Mondhatjuk ezt ilyen ünnepi estére szánt dolognak. Nánai István kicsit így ingatja a fejét, megpróbálja kitalálni, mire akarok kiukadni.
Nagyon nehéz erre válaszolni, mert én azt gondolom, hogy ha egy nagyon ünnepi előadást vártak el a nézők, akkor azt valószínűleg nem kapták meg. Viszont, hogyha az ünnepet egy kicsit bonyolultabban fogjuk fel, és úgy gondoljuk, hogy azon lehet tűnődni, visszanézni, bizonyos dolgokat helyre tenni, akkor meg azt gondolom, hogy ünnepi előadás.
Robi?
Én azt gondolom, hogy ünnepi előadás ez mindenképpen. Az itt a kérdés, vagy számomra.
Azt akarom közbeszúrni, ami eleve meglepő volt, hogy ezt nem a nagy színházban játsszák. Ami rögtön egy kicsit meglövi ezt a nagy reprezentatív ünnepi bemutató
meglövi,
című
de
dolgot.
Hogy ez tulajdonképpen, ami még jobban meglövi, és amiért én bizonytalankodom, hogy ez nem biztos, hogy Katonának a bánkbánya úgy, ahogy azt az ember gondolná, hogy a Katona bánkbánya mutatódik be egy színházban. Ezt biztos fogunk majd róla beszélni a Szabó Borbálának az átiratáról, ami nem egy áthangszerelés, hanem tulajdonképpen egy átirata ennek a darabnak. Ettől gondolom én azt, hogy ez egy inkább stúdió előadás, mint nagy színpadi, mert hogy valami kísérletező vagy progresszív hajlama van.
Tehát annak a jegyében stúdió előadás, hogy a lózungok szerint ott szokták a kísérleti így dolgokat van előadni a színházak.
Igen, ebben.
Ebben van valami.
Van valami, igen.
Hát mondjuk azért az egy elég jelentős különbség egyébként többféle szempontból, hogy itt 80 ember ül be erre az előadásra, míg a nagy színházban több száz, gondolom.
És hát ugye az öregek azok emlékeznek. Én emlékszem arra az előadásra, amit a Szőnyi G. Sándor rendezett ugyanebben a színházban. Egy olyan pillanatban, amikor váltás volt a színház vezetésében, tehát nem csak évfordulós indoka volt, hogy akkor épp, mert akkor is volt évforduló. Ezt mutatták be, hanem az is, hogy ez egy programadó előadás volt, amiből aztán tévéjáték is készült, tehát a nagy közönség inkább a tévéjátékot ismerheti.
Mert ez az a Blaskós volt, nem?
Igen. A Széles, akkor jött át, a Széles Imre, akkor jött át Erdélyből, és ő játszott a Petúrt, és aztán utána erre a szerep, vagy ebből a, ezután a szerepe után egy évre jött föl Pestre, tehát ez egy, az ő számára is egy nagyon lényeges előadás volt, és nagyon érdekes felfogású előadás is volt. Tehát azért az, hogy ott kísérleteznek a Bánkbánnal, annak hagyománya van. Emlékszem arra a parázsvitára, amit kiváltott az előadás, mondjuk amiatt, hogy a Petúrt hogyan értelmezik. Ugye, mert ez egy nagyon lényeges kérdése a Bánkbán előadásoknak. Vagy, hogy mit csinálnak az ötödik felvonással? Mert ugye a másik nagy kérdése az előadásnak, vagy sok-sok kérdése mellett, ugye az ötödik felvonás. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy ezért voltam egy kicsit bizonytalan ebbe, ahogy hogy a kísérletet azt mindenképpen stúdióba kell száműzni, mert hogy ez is egy bizonyos szempontból kísérleti előadás volt.
És bizonyos szempontból programadó szerintem.
Vagy hát ez?
Ez, tehát igen, gondolom, igen, ugye igen. Az annak a vezetésnek, annak az új vezetésnek, amit Cseke Péter és Ricei Tamás neve fémjelez a Kecskeméti Katona József Színházban, ez egy nagyon fontos és ilyen tünetszerű darabja.
Marko Robi kollégám említette, hogy ez a szöveg, ez hát vizsgálható úgy is, hogy mennyiben Katona József és mennyiben nem. Azt hiszem, hogy az úgy fogalmaz valahogy a címlap, hogy mai magyar nyelvre nem, sajnos nem jegyeztem meg, de hogy tehát a pontos konkrét szakszó, nem tudom micsoda, de valószínűleg ehhez egy alapján az odaillene ehhez az előadáshoz, és Katona József bánya alapján, ugye ez az alapján, ez is már egy ilyen idézőjeles szó, ami olykor viharokat tud kavarni, de hát mindenképpen az a helyzet, hogy Szabó Bormála a Katona József féle nehézkesnek mondható nyelvezetet átültette egy mai magyar nyelvbe. Tehát nem költőileg, úgy, mint Parti Nagy Lajos, vagy nem meghamisító, vagy megvált, vagy aktualizáló szándékkal, de azzal a szándékkal, hogy ez a nehezen érthető szöveg érthető legyen. Szabad ilyet csinálni, vajon kérdezem én, mint egy szigorú tanítónéni?
Szerintem szabad.
Szerintem is.
Ugye nyilván az a kérdés, gondolom én, hogy mit nyerünk ezen, és mit veszítünk.
Igen.
Én annyit hadd szúrjak közben, hogy, tehát, hogy nem teljes átültetés, tehát hogy nem teljes átformálásról van szó, illetve az átformálásnak abban az értelmében, hogy például a szlenget totálisan kikerüli ez az átültetés.
Ezt kétségbe vonom, hogy kikerüli a szlenget.
De akkor legalábbis törekszik erre, és még amit szerettem volna mondani, hogy bizonyos pontokon meghagyja az archaizáló nyelvét ennek a darabnak, és ha én ezt jól figyeltem meg, akkor ez mindig valamilyen érzelmi vagy dramaturgiai tetőpontján marad meg a darabnak az archaikus magyar nyelv. De ez csak egy rövid kiegészítés.
István, hogy
én azt gondolom, hogy ez... tehát ma már minden szöveghez hozzányúlnak. Tehát ilyen értelemben a magyar klasszikusokhoz is hozzá lehet nyúlni. Tehát, hogyha visszaemlékszünk arra, hogy Novák Eszter rendezésében a Csongor és Tünde az teljes mértékben megváltozott. Tehát a szöveg is megváltozott, de főleg a szöveg használata megváltozott. Tehát a monológikus szerkezetből nagyon pergő dialógikus szerkezet lett azáltal, hogy a szövegeket átosztották a különböző szereplőknek. Vagy ha arra gondolunk, hogy ebben nem vagyok egészen biztos, de úgy emlékszem, hogy a Verebes István által rendezett kassai előadásnak a szövege is igen-igen erősen változott, nem?
Arra nem emlékszem, nem emlékszem így. Abban egy emblematikus jelenetre emlékszem, amikor az elégedetlenkedők hosszan elégedetlenkedtek, megérkezett Bánkbán Balonkabádba, hozott egy üveg bort, és miközben forrongtak az elégedetlenül, közben mindenféle módon próbálták kinyitni az üveg bort, mert nem volt ott dugóhúzó, és voltak épp ez volt a jelenetnek a lényege, hogy nem sikerült.
Hát én arra nagyon-nagyon élénken emlékszem, mert nagyon-nagyon izgalmas előadás volt, és én azt gondolom, hogy az is egy korszakos előadása volt ennek a darabnak. De akkor mondok egy másikat, a Rust-féle 1996-os előadás a Budapesti Kamara Színházban, amelynek a szövegét Forgács Andrással gyakorlatilag újraírták. Ez azért is nagyon érdekes és fontos előadás, mert nagyon sok minden abból az előadásból benne van a Bagó Berci féle előadásban is.
Végülis van egy csomó verziónk már a modernebb korokból.
Hát hogy ne lenne, persze. Darabra. Én szerintem nagyon-nagyon... Tehát már réges-régen nem játsszák úgy a Bánkbánt, én azt gondolom. És a szöveg átigazítás, ami ugye az Ily és Gyula féle igen sok botrányt, és botránynak tekintett, és nagyon-nagyon sokat bírált átigazítás óta azért elég sokszor hozzányúltak. Tehát a Ruszt az valahogy úgy fogalmazott, hogy a Bánkbán az egy fantasztikusan izgalmas és nagyszerű Shakespeare-i méretű darab, csak be van zárva nyelvébe. és ki kell szabadítani a nyelvében, mert máskülönben nem lehet játszani. És én azt gondolom, hogy ezt a kiszabadítást, ezt különböző mértékben és különböző szinten lehet megcsinálni. Ez egy eléggé szélsőséges szint, hogy prózára fordítják át a szöveget, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy a szöveg olyan, mert nem láttam magát a szöveget.
Próza.
De hallgatva ez olyan, mintha ez próza lenne ez a szöveg, ugye tudjuk, hogy a darab az nem prózában íródott.
Hadd mondjam el röviden, mi fáj nekem ebben az átiratban. Jól lehet, hát minden azt bizonyítja, hogy valóban kell valamit kezdeni a szöveggel. Az egyik az, hogy ki ment belőle az emocionális töltet, ami egyébként benne van. Tehát, hogy az eredeti szöveg akármilyen nehezen mondható, vagy nehézkes, meg nehezen érthető, de tele van indulatszavakkal és gondolatjelekkel, amik valóban mindenhol mindig gondolatot jelentenek. Tehát egy ilyen töredezett, olyan, mint az összes szereplő belső monológot mondani, és abból néha egy-egy szót kimondana. És ez az zaklatottsága, ez egy nagyon, nagyon erős sodrást ad magának a szövegnek, ami így elveszett. Jó, rendben van.
De ez nem biztos, hogy maga a szöveg problémája. Tehát az a baj, hogy mi most beszélünk egy szövegről, de egyikünk sem, vagy legalábbis nem tudom, én biztos, hogy nem olvastam magát a szöveget.
De én olvastam, igen. Mindjárt mondok egy példát a Robinak a szlengre.
És mert én azt gondoltam, hogy azután akkor lehet erről érdemben és igazából beszélni, de hát akkor ezt vissza is vonom, akkor csak magamra nézvést igaz ez, hogyha elvonatkoztatunk az előadástól, mert azért az előadás meglehetősen kalodába szorítja ezt a nyelvet, vagy legalábbis szűk asszociációs mezőt enged ennek a szövegnek. Tehát én azért nem tudtam pontosan eldönteni, hogy ebben a kopogósságban, ami ebben az előadásban tetten érhető, az a rendezéstől van, a színészi munkától van, vagy maga a szöveg is ennyire kopogós.
Mindjárt leszakadunk a szövegről, és áttérünk magára az előadásra, de azért egy példát, ha már így azt mondtam, hogy vitatnám ezt, bár a szándék valószínűleg az volt, hogy ne szleng legyen, de mégis egy mai magyarban valószínűleg, tehát hogy azért csak ide találtak, mondok egy példát. Azt mondja Mikál Bán az eredetiben, Petúr, nem vagy magad, nyelvedre vigyázz. Ugye hát ez valóban nem egy ilyen mai, de ami lett belőle, az úgy szól, hogy Petúr, nem vagy magadnál, vigyázz, hogy miket beszélsz. És azt hiszem, ez olyan jellemző, hogy a nem vagy magadnál, az ugye nem azt jelenti, hogy nem vagy magad, viszont jellegzetesen egy ilyen mai szófordulat a Mikál Bán szájából.
Igen, én annyit szerettem volna ezzel tulajdonképpen mondani, hogy pontosítsam akkor magamat, hogy ez a nyelvi réteg, ami megszólal ebbe az előadásba, ez mondjuk egy értelmiségibb nyelv, inkább egy értelmiségi nyelv, mint mondjuk az utca emberének a nyelve, tehát hogy egy megemeltebb a közbeszéd nyelvéhez képest, amire persze cáfolat ez, amit most maga mond, de ez maradjunk annyi, vagy egy kiragadott példa a sokból.
Jó, most akkor én úgy érzem, hogy én valamit hozzáadtam a műsorhoz az én nememből, de akkor most hallgatunk egy kis zenét, amely zene egy ilyen nagyon fejcsóválós című Ezek a fiatalok című 60-as évekbeli filmből lesz, és utána folytatjuk már magával az előadással.
Mostanában bármit teszünk, egyre több a vár.
Ki az, akit vádolnak? Ki az, akit vádolnak?
Téged is, ha életkorod nem sokkal a
Mondd csak, mivel vádolnak!
Tűnjük az, hogy korosztályunk másképp él, mint jó apáink, nem hasonlít, mit se rájuk, náluk néha többre vágyik már. Mostanában bármit teszünk, egyre több a vád.
Ki az, akit vádolnak? Ki az, akit vádolnak?
Téged is, ha életkorod nem sokkal a 20 év fölött jár. Fiaink is így mondják el bánat.
ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják. Ahol is a Kecskeméti Katona József Színház Bánkbán című bemutatójáról beszélgetünk Markó Róbert és Nána István kritikusokkal. Az előadást Bagó Bertalan rendezte, és ahogy Nánai kollega az előbb fölvetette, az mindig egy fontos kérdés, hogy mit kezd egy Bánkbán produkció az utolsó felvonással, az ötödik szakasszal. Azt hiszem, meg kell azt most vitatnunk, hogy ez az előadás mit is kezd azzal a dráma résszel. Robi, vagy István, valaki mondja el nekünk.
Ami, hogy... az előbb említettem a Rusztot, ugye a Ruszt előadásában szintén az ötödik felvonásra kezdődött az előadás, de az nem ment le a teljes ötödik felvonás, hanem megszakították. Közben jött a négy, az első négy felvonás, és aztán a végén a nagy búcsú és a nagy hitvallás, hogy szeretlek benneteket, magyarok, ugye, amit a király mond, ez már a végére került. Ugye itt a Bagó Berci szintén előreveszi azt a jelenetet, de ebből számomra legalábbis egy pamfletet csinál. Olyan, mint hogyha egy nem is 20., hanem egy 19. századi előadást látnék, vagy opera előadást, tehát a nagyon-nagyon régi opera előadást, amit én majdnem gyerekkoromban, vagy kiskamaszkoromban láttam. Na, ez körülbelül ilyen volt. Ugye a Simándi is énekli a recsegő lemezen is a Bánk szerepét, tehát tulajdonképpen ez egy pamflet. És innentől kezdve nagyon nehéz értelmezni magát az előadást is, nekem legalábbis. Tehát mikor én azt tőlem meg szokták kérdezni, hogy milyen volt az előadás, és arra én egy szóval annyit szoktam válaszolni, hogy zavarba ejtő. Mert, hogy
én azt szoktam mondani, hogy érdekes.
Mert hogy ezek után szinte egy másik előadást kapok a négy felvonásba, tehát tulajdonképpen én nehezen tudom összeilleszteni ezt a pamflet ötödik felvonást. Az az igazság, hogy ezzel ugye nagyon-nagyon sokan azt mondják, hogy már akik foglalkoznak ezzel a drámával, akár irodalmárok, akár színháziak, hogy ezt az ötödik felvonást igazából el kéne hagyni, mert hogy a csúcsponton vagy megölés, meg mindenféle, ugye az megtörténik a negyedik felvonás végén. Nagyon hosszan én is ezt vallottam, mindaddig, amíg egy nagykanizsai tanár ember, aki ebből csinálta a doktoriát, annak az elemzését el nem olvastam, és ez valami egészen számomra egy megvilágosító erejű volt, és azóta vallom, hogy az ötödik felvonás nélkül ez egy másik darab. Tehát nagyon kéne az ötödik felvonás. Na most természetesen szíve joga a rendezőnek, hogy az ötödik felvonást úgy tekintse, mint valami olyasmit, amivel csak meg van terhelve ez a történet, ami a Bánk és a Gertrud között van. Gertrudis között van. De azt gondolom, hogy ezzel megkerül egy nagyon fontos kérdést, és én azt gondolom, itt kétszeresen van megkerülve ez a kérdés.
Hát én is azt gondolom, hogy Endre kivetvéve ebből a darabból ilyen formán.
És én azt gondolom, hogy ebben a Kecskeméti előadásban a Gertrudisnak a szerepe az súlyosabb, mint amilyen az eredeti darabban. Tehát, hogy inkább Gertrudis királyné lehetne a címe ennek az előadásnak, mint Bánkbán sok esetben, tehát hogy abszolút ő az, aki körül, tehát nem a Bánk körül forog ez az előadás, vagy ez a cselekmény, hanem a Gertrudis körül.
Akit egyszerűen ott hagyott a férje. Egyedül az udvarban magára a problémákkal, mondom én, a empatikus asszony. Néznek rám a férfiak.
Fel lehet fogni, természetesen ezt így fel lehet fogni.
És mi meg kell ezt mutatni, hogy amennyiben van egy ilyen döntés, hogy a királynőnek és mondjuk az udvarnak, vagy a királynőnek és az országnak a viszonyára kíváncsi egy előadás, vagy arról akar valamit mondani, akkor szükségszerű-e az, hogy megmutatódja, hogy került a királynő ebbe a helyzetbe, és hogy jut ki belőle, vagy mi lesz azután, hogy ő, aki az elején ott van, a végén meg meghalt, tehát van egy lezárt története, hogy utána mi történik a...
Most azt még nem mondtuk el...
Hát azt egy jelképpel a végén azért azt gondolom, hogy megcsinálják.
Hát egy elég sok értelmű jelképpel, amit igen, itt szerintem igen. Hárman, legalább háromféleképpen fogunk értelmezni, majd ha odáig jutunk. De azt még nem említettük egyébként, hogy az első, az előadás kezdésének ez a hát néma opera paródia, vagy nem, sok műbajusszal, művirággal, műnézéssel, mű kétségbeeséssel tarkított részlete után egy nagyon mai közegbe kerülünk, ahol a felső 10 000 vagy az udvar, vagy nem tudom én kicsodák minden esetre, notabilitás fehér meg fekete smokingokban, járkál pesgőzt pohárral a kezében, egyik kis szobából fakból a másikba, és hát itt zajlanak ezek a kamarilla politizálásnak is nézhető kis játékok, amik közöttük zajlanak, tehát hogy egyértelműen átmentünk a mába a dráma következő szakaszaiban, és aztán azt, igen, azt szóba is akartam hozni, mert ezt megint többen többféleképpen láttuk, hogy a bán, a Magyarország nagyura, mikor hazajön settenkedni és hallgatózni és leselkedni, mert visszahívják az elégedetlenkedők, akkor egy ilyen fekete köpeny alatt katona egyenruhát hord, amit állítólag ez a mai egyenruha egyébként, bár én ilyen nagyon egy kollégánk, a Cappe László, ő második világháborúsnak minősítette, én Horthy korszakbelinek láttam, és akkor egyszer csak nekem valaki ezt megmutatta, hogy voltak épp ez a mai dísz egyenruha.
Így van.
De ez mind maga tudtad.
De ez mind a kettő igaz, tehát hiszen a mai dísz, egyenruha őse, tehát hogyha visszavezetjük, akkor ugye a második világháború előtti katonai egyenruhához hasonlít legjobban. Úgyhogy itt nyilvánvaló, hogy amikor, ha jól emlékszem, ugye a Vereckei Rita csinálta, ugye?
A díszletet és a jelmezt Vereckei Rita munkája, igen.
Hogy akkor ők egyértelműen őt egy olyan katonává tették, ugye, mert hát mit kezdünk ma azzal, hogy valaki bán? Hát egyszerűen lefogozzuk katonának, és... Ez is egy nagyon zavarba ejtő és nagyon furcsa jelmezjelzés, hiszen mindenki másnak semleges jelmeze van. Tehát a smoking az bármilyen korba lehet, vagy hát egy bizonyos határon belül bármelyik korba lehet. A női ruhák azok abszolút kortalanok, tehát bármikor lehetnének. Még a Tiborcnak a ruhája is nem parasztos, nem...
Autószerelő, kertész?
Hát igen, ilyen kertészre gondoltam, igen. A gumicsizmájával, meg a nem tudom mivel. Igen, tehát, és az egyedüli, azt gondolom, vagy azt hiszem, hogy ebben visszaemlékszem, akkor más nem emlékszem, ami ennyire konkrét és korhoz is tapadó jelmez, mint a bánki. És akkor ráadásul kapok egy olyan bánkot, aki egy teszetosza semmilyen. Igazából még azt sem borítja ki, hogy mi történik a feleségével, aztán az, hogy mi történik az országgal, az aztán végképp nem borítja ki.
Na tehát ez a helyzet, hogy ez egy ilyen bizonyos értelme, ilyen nagyon sokáig egy tusakodó, dönteni nem képes ember magában a darabban is. Tehát azért éppen elég országsérelmet hall és lát ő már, de még akkor nem lép semmit, neki kell ez, hogy az asszonyon is sérelemessen, bár valóban hát a darabban is eredetileg is úgy van, hogy ő itt kihallgatsz, tehát hogy hall ő jeleneteket, mert hát ott van valahol a fal mögött, csak kicsit
hát nehezen szállja rá magát, hogy tegyen valamit. Persze, mert ugye a szerencsétlen katona azt a dramaturgiai patentot követi, ami a kornak a dramaturgiai patentje. Tehát akkor
szinte minden darab...
Hát minden, majdnem minden darabban van valamilyen kihallgatós jelenet abban a korból, tehát nyilván, hogy ezt csinálja. De én azt gondolom, hogy azon nincsen semmi gond, tehát de az én azt el lehet fogadni, hogy ő az ország baját egyelőre még csak fölméri, igazából nem tud azért lépni. Na de amikor találkozik azzal, hogy mi történik a feleségével, vagy mit lehet sejteni, hogy történik a felesége, akkor azért mégiscsak aktivizálódik.
Hát akkor alakít magában egy vizsgálóbizottságot.
Igen, de hát ez most nem történik meg szerintem ebben az előadásban.
Fazakas Géza játsza egyébként a
bábot. És egy totál egydimenziós bábszerű figurát játszik. Én ezért is gondolom azt, hogy ő mozog, de ne, tehát, hogy ő nem hoz döntéseket tulajdonképpen.
De azért belül van benne erő, meg tépelődés, meg ilyen
csak
nagyon szépen
kifelé
egyszerűen ízesen beszél.
Az a Biberach, aki szálakat mozgat, de és akinek tudatos döntései vannak, az egyedül a Gertrudis. Neki is nagyon kevésszer, és ő is bábszerűen mozog, de ő az egyetlen, aki mozgat, én azt gondolom, az aktív szereplők közül.
Akit egyébként Danyi Judit játszik, mert aztán a végén majd itt elszeleltünk egy előadás mellett, és alig beszéltünk a színészekkel.
Hogyha a Danyi Juditot szóba hoztuk, én azt gondolom, hogy ennek az előadásnak a legnagyobb hibája, vagy a leggyengébb pontja az, hogy volna itt egy, az én értelmezésemben egy felépített rendszer, amiben a Gertrudis áll középen, és így pokhálóba beszövi a dolgokat, és nincs ez a szerep eljátszva, tehát nem nincs megcsinálva, nem lát, tehát hogy sejtem, hogy ez volna az előadásnak a célja, de színészileg nem látom azt, hogy megtörténne az előadásban a Gertrudisszal bármi.
Hát pedig én szerintem neki pont ezt a úgynevezett sikeres nők listáján a 9. helyen álló, jól öltözött, elegáns, reprezentatív asszonyt kell játszania, akit el is játszik, én így látom.
Igaza van a Rubinak, az elmélet síkján, de azt nem szabad elfelejteni, hogy nézzük meg, hogy összesen hány jelenete van a szegény Gertrudisnak, és ezekben a jelenetekben egyáltalán milyen körben tud ő valamit is csinálni. Tehát nem csinál semmit sem. Tehát gondoljuk be, ha jól emlékszem, 5 jelenete van, mindössze. És ezek közül röpke jelenetek. Ugye az előversengésben van az első, csak bejön, leszúrja az Ottót és elmegy.
Már nem tettlek, hanem szóban.
Igen, még egyelőre csak szóban, igen. Úgyhogy borzalmasan kicsi a mozgástere a Gertrudisnak. Tehát hiába kerül ő a középpontba ebben az előadásban, azt különben nem tudom, hogy honnan lehet tudni, hogy elhagyott feleség.
Hát úgy értem, hogy egyszerűen ott marad egyedül az udvarban, és a férje meg valahol utazgat az országban, mint egy áruhás, vagy nem áruhás. Tehát,
nem, a férje az harcol, szegényke.
Harcol? Hát valahol valami, igen, valahol messze van, és ő ott marad egyedül.
Hódító, nem, hát hódító háborút vezet.
Nem keresztes?
Nem.
Én úgy annyira eltekintettem attól, hogy hol van az a férj, mert végül is egy férj bármikor tud mondani valamit, hogy neki hol van máshol dolga, de minden esetre neki más volt dolga. Na most akkor megint hallgatunk egy kis zenét.
Úgy hívták annak.
ahol hely van színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Q4 vasárnap délután. Stuber Andrea vagyok, Nána István és Markó Róbert kollégáimmal beszélgetek a Kecskeméti Katona József Színház Bánkbán bemutatójáról. Volt, amikor én láttam az előadást, akkor volt utána egy kritikus óra nevű programocska, ahol a nézők egy kritikus moderálásával, az alkotókkal beszélgethettek, és ott hát megerősítette Bagó Bertalan rendező azt, amit nézők észrevételeztek, hogy akik idegenek ebben a darabban, azok idegenek, hát legalábbis nézők, azok láthatólag idegenek, tehát az elégedetlenkedő között ott ül a Mikhál és a Simon,
igen.
Ha jól emlékszem,
igen, igen.
Ezeket ott van az a csapat, és én néha nevüket összekeverem, és akkor az egyik akcentussal beszél, a másik meg ilyen beszédhibásan beszél. És a Berci megerősítette azt, hogy hát igen, ő szerette volna ezt hangsúlyozni, hogy azért itt még így az elégedetlenködők meg a magyarkodók között is, tehát hogy vannak idegenek. Na most hát ehhez képest gondoltam én magamban bizonytalanul, hogy hát ennyi erővel, ugye hát az értelemszerűen a Gertrudis is idegen, de hát maga Melinda is, aki egyébként testvére ennek a két rosszul beszélő embernek, de hát igazából ugye valahogy ez rávilágít arra a konfliktusra, hogy itt vannak a magyarok, és vannak a idegenek, és a magyarok elégedetlenek azzal, hogy az idegenek itt kifosztják a népet, esetleg azért, mert így nem ők tudják kifosztani, hát azért itt nagy urak és országvezetők vannak. Jó, nem tudom, most belegavajottam ebbe a gondolatba, úgyhogy most ilyen könnyed, akármilyen végszóval átadnám a folytatást a Robinak.
Én azt mondom akkor, hogy a Pet Urbán az, aki, tehát hogy ezek a békétleneknek a csoportja, az nagyon érdekes. Abból a szempontból is, és akkor én még a Vereckei Ritát azért dicsérgetném egy kicsit, mert nagyon erős pontja szerintem ennek az előadásnak a díszlet. Az egy kétszintes, négy osztatú kocka, vagy téglatest gyakorlatilag, amiben vagyunk, és a békétlenek ők mindig len vannak, és nagyon kicsi az átjárás a fönti és a lenti szint között, ez nagyon szépen és tudatosan van szerintem az előadásban végigvezetve, követhető és értelmezhető, és ilyen lamellás, gumiszerű, nem tudom mi ennek a, biztos van egy szakkifejezés erre, a falak, az a lényeg, hogy a falakon be lehet jönni, és ki lehet menni, de nem átláthatóak, viszont nagyon könnyen átjárható gumiszerű falak vannak, és teljesen fehér az egész díszlet, amiben aztán nagyon képzőművészetileg is nagyon szépek ezek a színek, a nagyon erős fehér-fekete színek, illetve a Gertrudisnak a mintás ruhái szépen érvényesülnek ebben a díszletben, és aztán itt mindig len vannak a békétlenek, amiről Andrea elkezdett most beszélni, és az őket vezető Körtvélyesi Zsolt játszotta, Pet Urbán az, aki tehát, hogy totálisan motiválatlanok a békétlenek ebben az egész történetben, csak itt az üvegbor, tehát megérkezik Pet Urbán, és ő az, aki mindenáron ezt az összeesküvést szítja. Tehát azt gondolom, hogy az előadásban itt az egy nagyon fontos pont, hogyha egy erős király, vagy egy erős bánk, vagy éppen egy normális királyné jelen van, aki ezeket az embereket vezetni tudja, akkor ezek az emberek bármilyen irányba vezethető.
Abszolút, többször így kiderült, hogy ők nagyon szívesen megadják az igazát bárkinek, tehát ez egy ilyen refrénszerűen ismétlődik, hát ebben is van igazság, hát neki is igaza van, tehát hogy valóban a elégedetlenkedőkkel való mit kezdés, az végül is csak koncepció kérdése a hatalmasok
minden,
részéről.
Igen, de hát ez minden bánkbán előadásnak az egyik nagy problémája, mert ugye alig van szöveg, nincs igazi jelenlét.
Igen, csak úgy szoktak busulni a kupák fölött,
igen,
és ezért
mindig statisztákat tesznek be, és azokat valóban busonganak. Én ezt a jelenetet itt sem látom megoldottnak, tehát van egy nagyon erős Pet úr, aki azt játssza, hogy nem elég erős, tehát a Körtvélyesi szerintem ezt nagyon szépen megcsinálja, hogy csak pufog, csak pufog, csak pufog, tehát nincs mögötte semmi, se csak az indulat van. És akkor ő vele szembe igazából ellenpontként a két bohóc van. Mert nekem ez a két bajóti az bohóc volt. Tehát a bemutató közönsége az a hasát fogta, és fejtrengett a röhögéstől minden megszólalásuktól.
Szokolai Péter és Farkas Ádám.
Igen. Tehát nagyszerű, megcsinálták, tehát semmi, tehát nem színészi, színészileg abszolút rendben van.
Nem, én most a nevüket, igen, hogy igen. Tudjuk, hogy...
De tulajdonképpen ez egy borzalmasan furcsa helyzet, hogy van két ütődött, és van egy fölfújt valami, és ezek a békétlenek, tehát ezek vannak, akik a nagy hazafias tettet végre akarják hajtani, és az idegeneket ki akarják űzni az országból. És amikor én azt mondom, hogy zavarba ejtő előadás, akkor többek között például ezért is érzem zavarba ejtőnek ezt az előadást, mert ez az előadás, én azt gondolom, hogy minden olyan felhangot, amitől ez patriotista és nagyon, nagyon hazafias darabnak tűnik, azt leszedett. És egyrészt a szituációkat meglehetősen lecsupaszítja a lényegükre ebben az előadásban, tehát így magáról a drámáról is nagyon sok mindent megtudunk, de mindenképpen azt a mászt, amit megkap ez a nagy magyar klasszikus, azt leszette. És ilyen értelemben ezt ilyen nagy magyarkodó előadásnak semmiképpen nem lehet tekinteni. És én azt gondolom, hogy ebben a jelenetben ez tökéletesen kiderül.
De ez ellen nincs is semmi kifogásunk, sőt, hát ha így pörjén a dráma.
Ironizál tulajdonképpen a magyarkodáson is, én azt gondolom, tehát, hogy és ez mondjuk a Bagónak az általam ismert rendezői életútjában, hogy humora van egy Bagó előadásnak, az azért nem nagyon gyakran szokott előfordulni, vagy hogy én nem szoktam érteni, de itt például ezt én tipikusan éreztem, és ezt én jelentős dolognak gondolom, hogy ez egy vicces dolog, és ráadásul, hogyha egy kicsit a félpolitikai vagy színházpolitikai síkra áttérhetünk, hogy ezt éppen a Kecskeméti Katona József Színházban lehet megtenni, hogy idézőjelezik a Bánkbánt, vagy ironizálnak a Bánkbánnak a történetén, egyáltalán a nagy magyar történelmen és a nagy magyar nemzeti drámán, az szerintem eléggé jó üzenet, vagy egy gesztus érték.
Azt közbe akartam szúrni, mikor a Peturbánról beszélt, így visszautalva a szövegről elmondottakra, hogy ott a előadás után a kritikus órán a Kört Vélyesi elmondta, hogy milyen nagy élmény neki. Ő játszotta már Petúrt a Várszínházban, a Kozák András szerepelte előadásban, és hogy milyen rettenetesen nehéz. És akkor elmondott egy ilyen 6 kilométeres mondatot, ami az ő szövegének, az eredeti szövegnek az első mondat, hogy ezt mennyire képtelenség elmondani, és anekdotázott is, hogy ki mindenki nem tudta elmondani, inkább kiszaladt a színről, hogy ahhoz képest milyen élmény most ezt a szöveget mondani. Mm. Ami egy színészi szempont, és én tökéletesen méltányolom és megértem, hogy ez egy óriási különbség. Igen. Hallgattunk megint egy kis zenét, és aztán visszajövünk.
Legalábbis főorvos őt azt akar. Ez az a ház, ahol semmi se változik, ez az a ház, ahol áll az idő. Ez az a ház, ahol semmi se változik, ez az a ház, ahol áll az idő. Jól megél.
volt semmit se, jaj, ezek a fiatalok így beszél. S azt hiszik, hogy korosztálya többet él. Ez az a ház, ahol semmi se változik, ez az a ház, ahol áll az idő. Ez az a ház, ahol semmi se változik, ez az a ház, ahol áll az idő.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy. Témája a Bánkbán, előadás a Kecskeméten. Megtárgyaljuk hárman kritikusok, Markó Róbert, Nána István és én, akit Stuber Andreának hívnak. Míg a zene szólt, Nána István tett egy megjegyzést a korábban elhangzottakra, hogy vajon a Gertrudist játszó Danyi Juditnak könnyű, nehéz a helyzete, könnyű-e vagy nehéz, annak fényében, hogy az előadásnak van egy erős biberákja. Szemenyei János játsza, és eléggé meghatározó figura valóban a produkcióban, úgyhogy mindenképpen kell róla néhány mondatot ejtenünk. Robi, hogy látta?
Hát én nagyon szerettem azt, amit a Szemenyei csinál ebben az előadásban. Nyilván az a helyzeti előnye megvan, hogy ő a Bagónak gyakorlatilag, amióta ő már mint a Szemenyei elvégezte főiskolát, a Bagónak munkatársa, állandó munkatársa, sőt, nagyon jól dolgoztak együtt rendszerint Zalaegerszegen, és hát egy teljesen kortárs figurát játszik ez a biberak is, akinek mondjuk a kicsapongása az jelen esetben azt jelenti, hogy ő különféle tudatmódosító szereket szív, és egy elegáns, tulajdonképpen egy a saját érdekeit néző, ilyen lézengő figurája az udvarnak. Tehát az történt, hogy a katonadarabhoz képest abban a történeti időből átkerült a jelenkori ekvivalens megfelelőjébe ez a figura. Amit a Szemenyei János csinál ebből, ez a nyegle tulajdonképpen össze-vissza, tehát hogy minden lében kanál, de tulajdonképpen külön cél nélkül élő, tehát csak a saját boldogulását, a saját aktuális boldogulását munkáló figura. Ez, én azt gondolom, hogy nagyon hiteles volt, és magas színvonalú alakítás.
Van neki egy elég hátborzongató nevetése ebben az alakításban, ennek a Bibarachnak, ez egy olyan kicsit idétlen is, kamaszos is, kaján is, várakozó is, figyeltet, mint aki időt ad magának arra, hogy most míg ő itt a torkából hangokat ad ki, addig figyelje, hogy a szemben álló féllel éppen hogyan kellene elbánni, vagy bánni.
Igen. Én nekem meggyőződésem, hogy a drámának is a vívő ereje a biberak. Tehát
a drámának, vagy az előadásnak?
A drámának
most
is.
A drámában is eleve.
Ebben az előadásban meg egyértelműen. Ugye ő az ember, aki a két világ között tud közlekedni. Ugye megjelenik a Békétleneknél is. És én azt gondolom, hogy az borzalmasan lényeges az a jelenet, hogy ő ott hogyan, tehát a Bibera hogy tud viselkedni a Békétlenek között, és hogy tudja áthangolni a Bánkot, hiszen mikor én az elején azt mondtam, hogy itt van nekem problémám, hogy mi van azzal a Bánkból, és miért nem lesz harcosabb, vagy miért nem lesz tragikusabb figura, az tulajdonképpen ő nyitja fel a szemét a Bánknak. Na most itt, ahogy a Szemenyei elmondja, én nem tudom, hogy ez így van-e a szövegben, vagy pedig ez a színész hozzátétele, hogy a Bán szót mindig háromszor mondja, hogy Bán, Bán, Bán. És minden alkalommal másképpen tudja ezt hangsúlyozni, a háromszor egy kiejtett Bánt. Én azt gondolom, hogy itt nem csak azért, nyilván, hogy ez egy alapkérdés, hogy ők együtt dolgoztak, és hogy ők, tehát már a főiskola, vagy az egyetemen is, hiszen rendezett a Bagó nekik előadást, és abban is tulajdonképpen ott ugrott ki, tehát az egyetemen ottan úgy, ahogy teljesített, de az első igazi teljesítménye az a, tehát, hogy úgy mondjam, felszabadítani őt a Bagó Bercű szabadította fel. Tehát ahogy ő azt, tehát ahogy ott ő viselkedik ebben a közegben, én azt gondolom, hogy teljesen egyértelműen ő az, aki átveszi a vezetést, És azért is nagyon nehéz a dolga ezzel a szerencsétlen Gertrudis szereppel, Hadanyi Juditnak, mert hogy van egy nagyon-nagyon erős ellenpontja a drámában is, de az előadásban mindenképpen. És azt gondolom, hogy a darabnak a másik nagyon lényeges szerepe, amit nem mindig szokták eléggé ezt figyelembe venni, az az Otto. Mert ugye igazából az Otto tesz mindenféle dolgokat, az ő neki vannak disznóságai, ugye, amik elindítják ezeket a cselekményeket. És az ugye az ő
koradása a Melindának és egyéb korabeli nyalánkságok.
Igen. Tehát azt gondolom, hogy minden, ami drámai tett, az ő hozzá köthető, és áttételesen természetesen a Biberachhoz. És azt gondolom, hogy ők ketten, az Ort és a Szeményei, az nagyon jól kiegészítették egymást, és nagyon jól működtek.
Teljesen egyetértek, tehát az Ort Péter nekem is tehát egy mai valódi tükör, sejem, zakós, vagy öltönyös aranyi fiú, amit játszik, ez is teljesen rendben lévő volt.
Nagyon csapongva beszélgettünk erről az előadásról, és biztos, hogy nagyon sokféle módon lehetne ezt még megközelíteni, és megtárgyalni, és szóba hozni ezt, azt, amazt, de hát egy dolog van, amit mindenképpen meg kell tárgyalnunk, az az előadás befejezése. Mert ezt erről azt mondta a Bagó Berci az előadás után, hogy ő ezt nem kívánja a porba lehúzni azzal, hogy szavakkal kifejezi. Ezt mindenki saját magának, ahányan annyiféleképpen értelmezzük, annál jobb. Na most, hát ez nem biztos, hogy ez így aláírható, de minden esetre az történik, hogy bejönnek udvari emberek az előadás végén, és ezt a nagy fehér 4 kazettás dobozt, amit Marko Rubik kollégám elmesélt, Vereckei Rita díszletét, azt ilyen nagyon hosszú, nagy, fekete díszletelemekkel, falakkal lezárják, leszögezik, eltüntetik a szemünk elől, majd távoznak is. Ez az előadás vége.
Nem ez az előadás vége.
Az előadás végének egy eleme. István?
Mert ennek nagyon lényeges eleme az, hogy most már nem recsegve, és nem akadozva, hanem teljes tisztán és gyönyörűségében elhangzik a Hazám, Hazám Mária. Méghozzá Simándi József előadásában természetesen, ugye, tehát ez egy ikonikus felvétel. Azt gondolom, hogy tehát a kettő együtt, azt gondolom, hogy így nagyon lényeges. Tehát a látvány és az akusztikus elem együtt.
Maga hogyan értette? Mondjam azt, hogy kritikákban mi mindent olvastam már erről. Volt, aki úgy találta, hogy miközben a játékteret rejtő doboz lécekkel fedik be, hogy ezt a jelenkori múltat végképp eltemethessük. Tehát a jelen múlt eltörlése. Aztán volt, aki úgy találta, hogy most már ez egy brutális akció, ami lezárja az ironikus mesét, és nincsen többé semmi lacafaca, bármit jelentsen is ez. És volt olyan, aki úgy érezte, hogy ez egy elkenése a dolognak, tehát az eldöntetlenség bevallása az, hogy a végén itt ezek a fedő lapok kerülnek a díszletre. Nyilván sokféleképpen értelmezhető. Én gondolhat az ember arra, hogy én arra gondoltam elsőre arra gondoltam, hogy az egész politikát, az országvezetést, a hatalmasokat becsukják előlünk, hogy mi ne lássunk be oda, ahol a dolgok folynak. Gondoltam erre. Gondolhatunk arra is, hogy ez maga a játszótér, a színház az, amit oda bezárnak hátulra. Szintén azért, hogy ne lássuk, vagy hogy ők ne tudják mutatni. Nem tudom maguk, hogyan értették, Robi?
De én első körben azt gondoltam, hogy ez egy koporsó fedél, vagy egy szemfedő, vagy ez jött nekem, és hogy mutattak itt egy parabolát, hogy mi történik akkor, ha ez történik, ha mondjuk egy országot így vezetnek, vagy egy országot ennyire az egyéni érdekek határoznak meg, majd aztán ezt az egészet befették, mint amire nincsen szükség, vagy mint amiből akinek füle van, hallja meg, de úgyse hallja meg senki, és akkor a nagy, gyönyörű hazaszeretetnek a nyilván a teljes szépségében ugyanakkor mégis ez totálisan ironikusan hat ennek az előadásnak a végén, jön az Erkel, vagy a Bang Bangból a Simándinak az áriája. Tehát, hogy győz ez a nagy magyar szív, ami nyilván idézőjelben nagy magyar szív.
A hős tenor.
Igen.
Nekem muszáj egy lépéssel még visszamenni, mert az előadás, maga az előadás, tehát ugye, mert ez egy rátett elem, ugye az előadás az a királyné gyilkosságával fejeződik be, de az már teljesen el van idegenítve azáltal, hogy villogó fények között rohangálnak ki be a szereplők, maga a Bánk is össze-vissza zéltan, nem tudja, hogy mi történik, mi van vele, mi van vele, tehát tulajdonképpen legalább kétszer fejeződik be az előadás, de inkább háromszor, tehát megtörténik a gyilkosság, befejeződik a dráma, utána jön ez a teszetoszatság, tehát nem tudom, hogy most mi van ott körülötte, tehát egyszer csak váltok, és a Bánknak a szemszögét látom, majd utána jön egy abszolút külső szemszög, tehát az alkotó szemszöge, a rendező szemszöge, vagy az alkotók szemszöge, akik ezt az egészet befalazzák, tehát a nagy gyönyörűséges múltunkból semmi nem marad, csak egy ária, egy zengzetes valami.
Akkor ez most a végszó a beszélgetésünkben. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Markó Róbert és Nánai István volt a vendégem, a Kecskemétiek Bánkbányáról beszélgettünk. Köszönöm a figyelmet, Stuber Andrá vagyok, és várom önöket jövő héten is.